Pacet bonum, béke és jó legyen bennünk, áradjon el bennünk a jó Istennek a jó volta, és akkor minden viszontagság ellenére béke tölti be a szívünket, a béke emberei lehetünk, a béke evangéliumát hirdetjük, ez a hivatásunk, a békét sugározzuk, ehhez a fohászunk. Ó, legfölségesebb, legmélységesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Kedves Mária Rádió hallgatók! A naphimnusz, más néven a teremtmények dicséretei, ugyanúgy kezdődik, mint az imént elmondott imádságunk legfölségesebb, altissimo. A mélység és magasságnak a felső foka, ez a szó, egy vokatívusban, altissimo. A naphimnuszt a legfölségesebbről Szent Ferenc egy vallomással folytatja, amikor azt mondja róla a legfölségesebbről, hogy mindenható. A másik pedig, hogy ő, aki mindenható, hogy ő a jó, hogy ő a jó úr, sőt, a jó úr, az övé, így hangzik, jó uram. És a továbbiakban, hogy ő a legfölségesebb, a mindenható, aki az ő jó ura, az én uram. Minden verszak a naphimnuszban aztán így szólítja meg a legfölségesebbet, a mindenhatót, hogy dicsértessél én uram. Laudato si mi Signore. Ez a bon Signore, a mi Signore, a jó uram, az én uram. Egybe van írva abban a Szent Ferenc írásait tartalmazó kritikai kiadásban, amelyet még Assisiből hozott, és Jakabatya tőle kaptam, és ez a kritikai kiadás azt a kódex változatot, variánst tálalja, amelyben, és ez lényegtelennek tűnik, de mindjárt talán meg tudom győzni a Mária Rádió kedves hallgatóit, hogy nem az, amelyben a Bon Signore és a Mi Signore egybe van írva. Bon Signore, Mi Signore. Ugyanis mind az umbriai olaszban, mind a magyarban ennek az egybeírásnak üzenetértéke van. Ha külön írom, Bon Signore, Mi Signore, akkor ez jelent egy távolságtartó tiszteletet. Ha egybeírom, ebben az egybehangzásban Bon Signore megmarad, ott van a tisztelet, de eltűnik a távolság. A legfölségesebb, a mindenható jó úr, az én uram, a jó uram. Ebben így egyben egy ölelés közelség van, hogy ő az én uram, a jó uram, az én szívemnek a közepe. Ahogyan a szent áldozás utáni zsoltáros imádságunkban, 34. zsoltárban énekeljük, hogy ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr, az én Uram, a jó Uram. Assisi Szent Ferencnek egyébként minden megnyilvánulásában, amelyben hitelesen szól a Jóistenről, mindig végletekben beszél. Az ellentétek a végleteknek az egységében, sőt, az egész valója. Az ellentétek a végleteknek az egysége. Tartsd magad a végleteken. Olvasom Vasadi Péternek a Vallató című versében. Eszterházi Péter a 60 éves Vasadit köszöntve ehhez hozzáfűzi, áldalak utolsó mondatodért, tartsd magad a végleteken. Csak így lehet a Jóistenről beszélni, a végletek egységében. Assisi Szent Ferenc Gyottányit nem enged abból a tiszteletből, hogy a teremtő a legfölségesebb, a dicsőséges, a mindenható, de abból se, hogy ő a lélekben, szívben ízlelhető gyönyörűség, a jó uram, az én uram. Miért is erre figyelek föl most itt az olvasás óra elején? Mert a múlt olvasás órákon a 2006-ban 92 évesen meghalt íróról, költőről volt szó, Határ Győzőről. Az ő életét ismerhettük meg, persze csak nagyon-nagyon vázlatosan. És azért, bevallom, azért ismertettem az ő életét, hogy jobban megértsük, megérthessük az ő nagy versét, amit kétszer is, talán háromszor felolvasta a Mária Rádió hallgatóinak, az Elesni jó című versét. Ez a jó ebben a versben, az Elesni jó című versben nem más, mint a hitetlen Tamás apostol, alias Határ Győző, Jézusra, a föltámadottra találása. Olyan Páduai Szent Antal mondja Tamás apostolról, Tamás kételkedve messzebbre jutott. Messzebbre, beljebb és beljebb a föltámadott Jézusnak a világába. És ez a jó, amelyről Határ Győző verse szól. A feltámadt Jézus legbenső valójában érintve, tapasztalva, ízlelve az ő sebeiben a legfőbb jó, amelyet az evangéliumja, Szent János evangéliumában Szent Tamás imádása, felkiáltása jelez, az én Uram, én Istenem. Határ Győző verse erről a Tamás apostol megízlelte, jóról val, megtagadva, néven nevezve a rosszat, a legfőbb rosszat, a kéjenc kevéséget. Ez Határ Győző kifejezése, a versben találjuk, kéjenc kevéség. A jó a tamási tapasztalat, ízlelés. Tamás mesterére ízlel. Ezek a vers utolsó szavai. Mesterére ízlel, és egyben Határ Győző versben megjelenésének is az utolsó szavai 2005. augusztusi vigiliában jelenik meg újra ez a vers. Ennek a históriájáról, történetéről a múlt alkalommal beszéltem. Határ Győző költői eszménye Ady Endre. És ahogyan Határ Győzőben, úgy Ady Endrében is nagy elesettségében lesz egyre nyilvánvalóbb az, hogy milyen édes az Úr. Egyre nyilvánvalóbb, hogy mit jelent ez a parányi kis magyar szó, gyönyörű, a jó, hogy mi a jó, a jónak az íze, hogy milyen édes az Úr a nagy elesettségben. Ady az Isten ízlelés gyönyörűségéről val a Menekülő Élet verses kötet egy nagy versében, amelynek a címe Köszönöm, 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 és a Nyugat 1911. júniusi számában jelent meg. Szokatlan, hogy Ady nem tördeli versorokba a költeményt, hanem az egész egy nagy versfolyam. Egy hatalmas hömpölygés, mondhatni zuhatag. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Ennek a hármasságnak pedig a versben az Istenem, Istenem, Istenem hármassága felel meg, és ez kétszer megismételve. Hallgassuk meg a verset. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek, jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott, te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek, jó íze van, szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván, vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel halál. Köszönöm. Hadi Endre 42 éves korában halt meg 1919. január 27-én. Ő Zsoltáros könyvének nevezi az Illés szekerén kötet, ami 1908-ban jelent meg, az Illés szekerén kötetnek a Sionhegy alatt nevű ciklusát. Az itt szereplő versek azok, melyekkel akár hittanórákon vagy szentbeszédekben is gyakrabban találkozunk. Szép, könnyen átélhető Isten tiszteletek, ezek a versek néhol-néhol harsányabb érzelmekkel. Számomra ezek a költemények nagyon kedvesek. Teodózatja a hittanóráin, amit keresztény oktatásoknak hívtunk, mert a szovjet megszállás alatt 60 évvel ezelőtt a többlet hittanórákat keresztény oktatásoknak kellett nevezni, hogy meg lehessen őket tartani. Szóval 60 évvel ezelőtt teodózatja a keresztény oktatáson, talán egy fél éven keresztül elemezte Adinak az Isten tiszteleti verseit. És engem kért meg, hogy verseket, amikről beszél, azokat mondjam el. Néhányat elolvasok, vagy legalább részleteket. Nekem ezek nagyon-nagyon kedvesek. Ebből a versciklusból, mondom, a Sionhegy alatt című versciklusból. Ilyen kedves vers számomra az Isten balján, amely ezzel a versszakkal kezdődik. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk. S ó, jaj, én ott ülök a balján. Aztán egy nagyon-nagyon kedves érzelemdús, és ezt most nem negatíve mondom, vers a Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában, régi emlék, csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, alolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista, miként az idő, úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen, s egy nem, egymás mellett dalolva ültünk, s miként az idő, úgy röpültünk, 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éjben, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éjben. És a nagyon-nagyon méltán ismert vers, az Úr érkezése, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. S hány embernek volt vigasztalás ez a vers, meg a következő az imádság háború után. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látni valójuk. Csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykora térdig gázolt a vérben, s nézd, uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elszáradt már az ajkam, s száraz karó a két karom már, uram, nézd végig rajtam. Uram, láss meg, te is engemet, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. És végezetül ebből a ciklusból, az adi zsoltárokból, álmom az Isten, batyom, a legsúlyosabb nincsen. Utam, a nagy nyíl, a semmi, a sorsom, menni, menni, s az álmom, az Isten, vele szeretnék találkozni, az álmommal nagy bolond hitben, s csak ennyit szólni, Isten, Isten, újból imádkozni, nem bírom már harcom vitézül, megtelek Isten szerelemmel, szeret kibékülni az ember, mikor halni készül. Mondom, ezek számomra nagyon kedves versek ennek a Sion hegyén című ciklusnak a versei. Most azonban egy nagyot lapozzunk Ady Endre verses kötetében, az utolsó két verses kötetre. Az életében megjelent verses kötet a Halottak élén, ez 1918-ban jelent meg. Említettem, hogy Ady 1919. januárjában halt meg, és aztán a már halála után megjelent verses kötet az utolsó hajók. Itt már Ady ír szavaival élve a megroppant nátszál, és az ő elesettségében szólal meg, és ebben az elesettségben, gondoljunk vissza a Határgyőző versre, az elesni jó, ebben az elesettségében mélyebben érzi és szívében ízleli ezt a parányi szót, hogy jó, és ezzel együtt, ezzel az ízleléssel és érzéssel, a jónak az ízlelésével és érzésével, ezzel együtt lepleződik le a rossz, az, ami a költőt könnyelmű életre kísértette, amelynek köszönhetően, és itt most Ady Endrét fogom idézni, most itt állok, akaratlan, dermedtje ezer hazug, játékos mátkaságnak, futó csillagok fényüket rám szórták, elkábítottak olcsó mandragórák, s az élet helyett nem jöttek, csak órák. Olvassuk ezeket a szavakat a Nyugatban 1913-ban megjelent versében, melynek a címe Élet helyett órák. S így ábrándul ki Adienre mindenféle mozgalomból is, amelynek végül az eredménye a vér és a szenvedés, és amely háborúságot hoz. Kiábrándul a kezdetek kezdetén, első világháborúról van szó, nagy-nagy lelkesedéssel köszöntött háború, és amely iszonyatos szenvedést, pusztulást és vért hozott. De ugyanígy ábrándul ki Adi a vérvörös forradalomból. Ezek nem hoznak felszabadulást a nyomorból, a kizsákmányolásból, ellenkezőleg szenvedést, pusztulást váltanak ki, és ezért Adi mindennel szemben, ami véres, és mindennel szemben, ami vérvörös, tagadólag ír, tagadólag szól. Még a gimnáziumi Adi stúdiumunkból, és itt most elsősorban azokra gondolok magam, fajtákra, akik az orosz megszállás alatt tanultak irodalmat, 1907-ben legkevésbé sem proletár környezetből, Párizsból, ahol ne szépítsük, Adi dúsgazdagok kitartottja, Népszavának verset küld, ez a címe Csák Máté földjén. Mondom, a szocializmus alatt ezt a verset ezerrel harsogták, harsogtuk Csák Máté földjén, amely vers ezekkel a sorokkal zárul, veletek száguld, vív, ujjong a lelkem, véreim, magyar proletárok. És aztán a magyar proletárok vérvörös vezérek vezérlése alá kerültek, s Adi már ördögök mai színjátékáról beszél. Ördögök mai színjátéka. Nehogy kiforgasson magamból. Olvassuk. A Nyugatban 1916-ban megjelent a Régi Isten című versében. Hogyan állt be ez a fordulat Adi Endre gondolkodásában, Adi Endre költészetében? Szinte két ember marad, akiről továbbra is nagy tisztelettel beszél Adi, két magyar író, az Babits és Móricz Zsigmond. Egyébként pedig kegyetlenül fáj Adinak, hogy a szűkebb barátaitól, a fegyvertársaitól, akikkel együtt vívta a radikális polgári haladás, ezt így kell nevezni, így hívták, harcát, tőlük kénytelen elszakadni. És itt most neveket fogok sorolni. Ignótusz, Hatvani Lajos, Bíró Lajos például. Miért is szakadt tőlük el? Azért, mert ez a polgári haladást harcosan hirdető gárda Ignótusszal, az Éle, aki nagyon sokáig a Nyugatnak is szerkesztője volt, biztosra véve a német győzelmet, az úgynevezett reálpolitika jegyében elfogadták a Friedrich Naumannak az elméletét, a Gross Deutschland gondolatot, vagyis hogy a közép-európai népek majd német fensőség alatt egyesülnek az oroszok ellen. Nincs új a nap alatt. Adi több esszéjében, és legtöbbnyire a Nyugatban jelentek meg, tisztázta, hogy a maga számára nem a cári Oroszország a fő ellenség, és hogy a cári Oroszországhoz közeledés nem veszélyezteti a magyar haladást. És amikor Károlyi Mihály, még 1914-ben vagyunk, amikor Károlyi Mihály 1914-ben Oroszországba készült, hogy Magyarország külpolitikáját a német függés alól valahogyan kiszabadítsa, az aggodalmaskodókkal szemben Adi rámutatott, hogy Oroszország szívesen beleegyezett abba, hogy a befolyása alatt álló balkán államokban nála haladóbb szellemű kormányok uralkodjanak. És amikor a már említett Ignótus azzal érvelt, hogy Oroszország Bizánc szerepét vette át, Adi egyenesen kijelentette, és most idézek az egyik Nyugatban megjelent eszéjéből, hogy a nyugattól tanulva én mégiscsak Bizánc felé kedvelek fordulni.1916. május 16-án jelent meg Adinak ez az eszéje. És akkor most, ameddig a csengő rám nem ijeszt, kezdjünk megismerkedni azokkal a kései adói versekkel, amelyekben ő kifejezi, hogy ellene van mindennek, ami vért hoz, mindennek, akár háború, akár vérvörös forradalom lenne. Ilyen verse például az 1915. augusztusában megjelent, utálni s nem törődni, csak még egyet szeretnék, mert már sokat megláttam, utálni s nem törődni szeretném látni már magamat. Feje van és két lába, sírtelenül hasonló, de tudni, hogy nem ember, és fölrúgni őket gyönyörűen, elharapnám a nyelvem, ha még egyszer kimondanám, hogy hetszes csőcselékkel van tán valamely esközöm is. Él még a harc szívemben, s vagyok a régi harcos, de annyian elmaradtak, kik úgy mutatták, hogy emberek. Haj, ti igazi harcok, szent harcai Istennek, istenülő embernek, bemegcsúfolt az utált tömeg. És kiemelem ebből a versből, hogy hetszes csőcselékkel, hogy elharapnám a nyelvem. Ha még egyszer kimondanám, hogy hetszes csőcselékkel van tán valamelyes közöm is. Vagy a másik verse ugyancsak 1915-ben a nyugatban, a piros rózsa, piros rózsa, piros rózsa. De másképpen énekeltem volt én róla, amikor még kertekben nyílt, s gyönge szívekre hajbókolt. Piros rózsa, piros rózsa, bemás lettél, húnyó napnak véres csókja, vad dühöknek vad szerelme, föld árnyéka fenn az égen. Piros rózsa, piros rózsa, volt szíveknek együgyű, szép takarója, ha most virítsz, ott viríts el, ha most pusztítsz, ott pusztulj el. Adi Endre, megmaradok virágos mezőkön. Egy évvel később írt ezt a versét, 1916-ban, remélem még rám nem csöngetnek, el tudom olvasni a verset. Virágosak bár ma is a mezők, elmaradtak a híg gerjedezők, s csak a gyűlölők dühe gyűlt meg, lelkendezők, hangos hagyja szaladt utánam a nevető nap alatt. Jó voltam nekik, dicses és bátor, s még, és mégis ma vagyok magam. Olcsó szegődtek hagyja oda van, s gyönyörűen, és sokan üldöznek. Ez a királyi, a számüzetés, ez a királyi. Büszke megvetés, mikor eliszkol az olcsó gárda. Szeretem, hogy így majdnem egyedül, bolond szívem még egyre hegedül, s megsokasodtak vad üldözőim. Így jár az ember, aki valaki. Így kell bátran, szépen vallani egy álbarátnál száz dühött inkább. Életem, vallás, gőg, és szerelem, s az üvöltőket jobban szeretem, hizelkő s divatra jötteknél. Barátok múltak, s én megmaradok, régi hibám, és mégis csak adok. Van miből, és az üldözés áldás. Királyi, dús, és mindig ugyanaz, megmaradtál, s megmaradsz, vén kamasz. Barát sem kell, s nem ijeszt ellenség. Amit adtam, örökség, s nem divat. S addig is, míg a halál elhivat, magam vagyok, adó, jó, s virágos. Úgy látom, egy verssel még ebből a korszakból adós maradok következő olvasás során. Folytatjuk az elmélyült, az öreg Adi, a jóra, a jót ízlelő, igazán szívben ízlelő Adival való ismerkedésünket. Most elköszönök a Mária Rádió hallgatóitól, Paxet Bonum, legyen a szívükben béke és jó.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.